fél. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Az iráni konfliktus tömeges migrációs hullámot indíthat el, növeli a terrorveszélyt, ezért folyamatosan elemezni kell a helyzetet, ezt mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György kiemelte, egyelőre még csak az Iránban élő dolgozó külföldiek indultak haza, de ha a háború folytatódik, megindulhatnak az irániak, illetve az ott élő több mint 3 millió afgán kisebbség tagjai is, Törökországon keresztül a Nyugat-Balkán Európa felé. Bakondi György hozzátette, ezeket a veszélyes tendenciákat folyamatosan elemezni kell. Ezt teszi többek között a Magyar Védelmi Tanács, a titkosszolgálatok és társszervek információi alapján. A diverziós tevékenység veszélye miatt volt szükség arra is, hogy a magyar kritikus infrastruktúra 75 objektumának fegyveres védelmét átvegye a Magyar Honvédség, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Szeptember 1-je óta nem számolható fel kényelmi díj a digitális csatornákon értékesített stráda használati jogosultságok után. Az elmúlt 6 hónapban a döntésnek köszönhetően több mint 1 milliárd 700 millió forint maradt az autósoknál. Az e-matricák után március közepétől a mobilparkolás következik, az intézkedés még nagyobb megtakarítást hoz. Erre hívta fel a figyelmet közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Mint írják, az értékesítési főszezonnak számító januárban a megelőző év azonos hónapjához képest 38%-os növekedés volt kimutatható az online tranzakciókban. A 12 hónap alatt megtakarított összeg így akár meg is haladhatja majd az előzetesen kalkulált 2,5 milliárd forintot. A közleményben Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkárt idézik, aki emlékeztetett, március 16-ától kényelmi díj felszámítása nélkül fizethetünk a mobil parkolásért is. Az újabb lépés további 3,5 milliárd forintos kiadás alól mentesíti az autósokat. Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebookon. Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek a Nemzeti Ünnepközponti programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy március 15-én reggel 7 óra 30 perckor vonják fel Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanígy 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A nyitott parlament program részeként az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, közölte az államtitkár. Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9-e és 15-e között, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózata a Roadpol Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az európai szintű ellenőrzés részeként Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak viseletét ellenőrzik a rendőrök, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Szombaton derült száraz idő lesz, a délkeleti szél csupán a fertőtó környékén élénkülhet meg. Hajnalra a fagyzugos helyeken mélyen fagypont alá esik a hőmérséklet, máshol enyhébb lesz az idő. A csúcshőmérséklet térségünkben 14 és 16 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ne hidd azt, hogy senki se szeret, szoríts jobban, melletted vagyok én. Új kedves, egy még újabb követ, de barátságunk csillagidőt igény. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Leláncolnád önmagad, közben szabadságot kéred, visszakéred. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig mindent rendben találunk. Érintsd meg a lelkem még egyszer, és aztán engedj el, holnap hajnalig őszintén ölej még, ölej még. Hogy senki se szeret, rohanj hozzám, melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságunk védeni fog, ne félj. Én is őrzöm arcomat, sajátodat te is félted. Leláncolnád önmagad, közben szabadságot kéred, visszakéred, holnap hajnalig aztán engedj el. Holnap hajnalig őszintén ölej még, ölej még. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig mindent rendben találunk. Érizd meg, és aztán engedj el, holnap hajnalig őszintén ölej még.
Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegélytő segélyhívó számhoz. A segélyhívón keresztül az elmúlt 15 évben több mint 150 ezer embernek tudtak segítséget nyújtani a szakemberek. Annak ellenére, hogy az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat a bűncselekmények száma, az áldozatsegítő központokhoz évről évre több megkeresés érkezik. Az Európai Áldozatsegítő számhoz való csatlakozással a központ célja az, hogy az elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más problémák megoldásához segítséget nyújtson mindenki számára. Az áldozatsegítő vonal mostantól a 116 006-os számon is elérhető. Doszpol Jorsolyával, a Miskolci Áldozatsegítő Központ koordinátorával, Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Az áldozatsegítés most egy mérföldkőhöz érkezett, hiszen az áldozatsegítő vonal immáron 15 éve működik a 0680-225-225-ös számon, de az áldozatnak napja alkalmából ünnepélyesen bejelenthettük a minisztériumban, hogy immáron csatlakoztunk az európai segélyvonalak hálózatához, és mostantól már a 116-006-os számon is elérhető az áldozatsegítő vonal.
Honnan elérhető, úgymond mekkora hálózathoz csatlakoztak?
Ezt úgy kell elképzelni, mint a 112-es segélyhívó számot, hogy több országban is a 112-n keresztül lehet a központi segélyhívót hívni. Most úgy tudom, hogy Európa szerte 15 országban már bevezetésre került a 116-006-os segélyhívószám, tehát több országban is ezt a számot tárcsázva az áldozatsegítéshez csörög be a vonal.
És mi a tapasztalat, az áldozatsegítő vonalat mennyire használják, mennyire kihasznált?
A kettő egy és ugyanaz, ezt tegyük tisztába, tehát még a 80-as számon is elérhető a vonal, de mostantól ugye már a 116-006-on is, tehát ugyanoda fog becsörögni az áldozatsegítő vonal, áldozatsegítő munkatársai fogják fölvenni a telefont. A 15 év az mégiscsak ad arra lehetőséget, hogy vonjunk egy mérleget. 15 év alatt több mint 150 ezer embernek tudott segíteni az áldozatsegítő vonal, 150 ezer hívónak így mondanám inkább, és ki tudja, hogy emögött a szám mögött hány fő van, hiszen családokról, baráti társaságokról, rokonságról is beszélhetünk. Tehát több mint 150 ezer esetben hívták a vonalat. Amiért érdemes az áldozatoknak hívni az áldozatsegítő vonalat, az, hogy egy primér tájékoztatást fog kapni azzal kapcsolatban, hogy az adott helyzetben mit tud tenni, hová tud fordulni személyesen, és azt mikor, milyen időpontokban teheti meg. De ez nem egy call center. Áldozatsegítő munkatársak dolgoznak a vonalnál, ami azt jelenti, hogy azt az érzelmi támogatást is megkapja a hívó, amire akkor éppen neki a legnagyobb szüksége van.
Hogyan, miként képzeljük el a működését az önök oldaláról, kollégák hogyan, milyen munkát végeznek a telefon ezen oldalán?
Azt gondolom, hogy arról kell elsősorban beszélnünk, hogy mit jelent áldozattá válni. Amikor egy ember áldozattá válik, akkor számára sokszor összedől a világ. Megkérdőjeleződik számára a biztonság, az igazságosság, akár a mindenhatóba vetett hite, vagy az önmagába vetett bizalma is megkérdőjeleződik. Sokszor egy magányos csöndbe burkolózik. Egyedül marad a félelmeivel, a szorongásával, a reményvesztettségével. Az áldozatsegítő vonal ebben a káoszban próbál meg rendet teremteni. Egy olyan nyugodt hang fogja fogadni a hívását, amelyik ugyan nyugodt, de határozott, és képes a rendteremtésnek a megindítására. Ezért szükséges az, hogy higgyék el az emberek, hogy érdemes felhívni ezt a vonalat, mert onnantól kezdve, attól a perctől már nem marad egyedül a traumájával, valaki kézen fogja, és ki fogja segíteni abból a probléma halmazból, amibe került a bűncselekmény következtében.
Milyen segítséget kaphatnak az áldozatok? Önök miben tudnak segíteni így a vonal túloldaláról, vagy akár az áldozatsegítő központokon keresztül?
A vonalnál tehát, mint mondtam, van egy nagyon erős érzelmi megsegítés. Végig fogják hallgatni, nem fogják megkérdőjelezni, amikor elmondja, hogy vele mi történt. Kap egy primér jogi segítségnyújtást, hogy az adott helyzetben, hiszen maga az áldozattá válás egy jogi helyzet, milyen jogai vannak, milyen kötelezettségei vannak. Személyesen hol tud megkeresni olyan segítségnyújtó helyeket, ahol az ő adott problémájára majd gyógyírt talál. Ha pénzügyi veszteség érte, akkor van lehetőség arra, hogy pénzügyi támogatást is kapjon, tehát a vonalnál ezt is el fogják mondani, hogy egészen pontosan milyen feltételek mellett, és hová nyújthatja be az ez irányú kérelmét. Az áldozatsegítő központok szintén ezen a megsegítési vonalon működnek, kiegészítve azzal, hogy nem csak tájékoztatást, érdekérvényesítés elősegítését kaphatják meg a hozzánk betérők, hanem akár pszichológiai segítségnyújtásra is lehetőségük van. Természetesen minden szolgáltatásunk ingyenes. De segíteni tudunk abban is, hogy egy esetleges kapcsolati erőszaknál egy kimenekítésben is tudunk segíteni, hogy biztosan védett helyre kerüljön az áldozat.
Telefonvonal végén dolgozó munkatársak, ők hogyan élik meg ezt a munkát?
Rendet teremtünk, és magunkban is rendet teremtünk. A kollégáim és én magam is empatikus személyek vagyunk, de ez az empátia soha nem fordulhat abba a helyzetbe, hogy együtt sírjunk az áldozatokkal. Nekünk az a feladatunk, hogy őt felemeljük, arra a szintre, amelyik szinten ő már kérdésekre adekvát válaszokat tud adni, és egy kicsit ugye el tudja határolni az érzelmeit a tudatától. Hogyan éljük meg ezt mi? Szokták kérdezni, vannak-e sikerélményeink? Hát nehéz egy ilyen szakmában sikerélményekről beszélni, de mégis azt mondom, hogy igen, vannak sikerélményeink. Hiszen a magyar nyelv nagyon szépen fogalmaz, amikor azt mondja, hogy nagy teher van a vállán. Sokszor így érkezik meg hozzánk az áldozat, hogy látszik az egész testtartásán, látszik a mimikáján, hogy ő most egy nagyon rossz időszakát éli. És nekünk már maga az sikerélmény, hogyha nem így hagyja el a központnak az épületét, akár egyszeri segítőbeszélgetés után is már látja a fényt az alagút végén, és már ugye képes arra, hogy egy kicsit pozitívan gondoljon a jövőjére, de akár hogyha többször tér be hozzánk, és ez többszöri alkalom után történik meg, mi már ezt sikerként éljük meg.
Milyen problémákkal, mivel fordulnak önökhöz az áldozatok, mit látnak?
Országos szintű, sőt azt gondolom, hogy világszerte sajnos most ez a legnagyobb probléma, hogy az online csalások végtelenül elszaporodtak. Tehát az ügyfeleink magas aránya azzal a problémával keres meg minket, hogy kicsalták a pénzét. Ez ugye többféle módon történhet meg, e-mailben, üzenetváltásban, vagy telefonhívás kapcsán, és ha lehet, akkor tényleg arra szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy legyünk egészségesen gyanakvóak, kivált kép, amikor a pénzünkről van szó. Tudom, sokszor azt a válaszokat kapjuk az áldozatoktól, hogy nagyon sietett, nem figyelt oda. Kapkodott egy kicsit, megijedt, megrémült attól, amit hallott mondjuk a telefonban, ahol mondjuk egy biztonsági szakembernek adja ki magát a csaló is, és arról tájékoztatja, hogy el akarják vinni a pénzét a számlájáról, ami igaz, ők akarják elvinni a pénzt, és hogy ugye ebben a felkavart érzelmi állapotban nem jó döntések születnek az áldozatok részéről. Hozzáteszem, hogy nagyon sok jogszabályi módosítás történt az elmúlt időszakban, ami megkönnyíti a pénzintézetek és a rendőrségnek az adatátviteli kapcsolatát. Ennek köszönhetően közel 4 milliárd forintot sikerült megállítani egyébként az országban. Ezt mindenképp szeretném elmondani, hogy van remény, de nagyon rövid az időfaktor. Ezért azt szeretném mondani, hogyha bárkinek az a gondolata támad egy tranzakciót követően, hogy lehet, hogy őt becsapták, azonnal hívja a pénzintézetének azt a segélyvonalát, azt a segítővonalat, amin be tudja jelenteni, hogy vele elképzelhető, hogy valamilyen bűncselekmény történt. Nem a rendőrséget hívjuk, nem az áldozatsegítő vonalat, hanem a pénzintézetet, ez legyen az első, mert ha az országban van még az a pénz, akkor az még megállítható jó eséllyel. Ha külföldre vándorol, és országokon átívelően vándorol külföldre, akkor szinte lehetetlen visszafordítani a folyamatot.
Itt a térségben mit adtak át mostanában? Ugye Ózdon történt egy átadás nem régiben.
Igen, január 30-án átadásra került az ózdi áldozatsegítőpont. Ez azért örömteli számunkra, hiszen az áldozatsegítő központ minden hónapban tartott kihelyezett ügyfélfogadást Ózdon, de azért nagy a kilométer távolság, ezért nagyon örültünk neki, amikor felismerve ennek szükségességét, lehetőségünk került arra, hogy egy áldozatsegítő pontot ott kialakítsunk.
Mi a különbség egy áldozatsegítő pont és egy áldozatsegítő központ között? Egy áldozatsegítő pont miben másabb?
Az áldozatsegítő pontban egy áldozatsegítő szakember dolgozik. A pont a rendőrségnek az épületében található, egy iroda, ahol megkaphatja a sértett azt a segítséget, hogy ő most az adott helyzetben mit tud kérni, hova, milyen kérelmet kell benyújtania, ahhoz milyen feltételek szükségesek, hogy teljesüljenek. Tehát kap egy olyan primér segítséget, támogatást, ami már elindíthatja őt afelé, hogy majd visszatérjen a rendes élethelyzetébe a bűncselekményt követően.
És ha már Ózdon volt egy pont átadás, ha jól tudom, úgymond a központoknak a hálózatának az építése is befejeződött, hogyan, mivel fejeződött be?
Igen, a múlt héten került átadásra a Szekszárdi Áldozatsegítő Központ, ezzel már mindösszesen 20 áldozatsegítő központ található az országban, és 5 áldozatsegítő pont. Minden vármegyében megtalálhatóak, most már ezek a részeink, és befejeződött így az áldozatsegítő központok hálózatának az építése, ami nem jelenti azt, hogy megállunk és nincs tovább, hiszen egyre inkább mutatkozik az igény a különböző rendőrkapitányságok részéről, hogy szeretnének áldozatsegítő pontot a kapitányság épületébe nyitni, így most legközelebb úgy tudom, hogy Csepelen és Baján fog majd áldozatsegítő pont nyílni. Tehát nem álltunk meg, csak egy kicsit most másfelé orientálódunk.
Az áldozatok mennyire bátrak, mennyire vállalják fel, hogy ide segítségért forduljanak egy áldozatsegítő központba, vagy áldozatsegítő pontba?
Az a tapasztalatunk, hogy megváltoztak az áldozat elérési módjaink, hiszen a rendőrségtől most már közvetlenül kapunk adatokat abban az esetben, hogyha az áldozat nem tiltja meg az adatátadást. Ami azt jelenti, hogy az áldozatnak nem kell bekopognia hozzánk, hanem mi magunk keressük őt fel azon az útvonalon, amit ő megjelent, hogy melyik a preferált. Tehát, hogy e-mailben vagy telefonon keressük őt meg, és még egyetlen egyszer sem találkoztunk azzal, hogy felkeresvén az áldozatot azt mondta volna, hogy köszönöm szépen, hagyjanak nekem békén, nincsen szükségem segítségre, és szívesen veszik ezt, hogy gyakorlatilag mi megyünk, és nem nekik kell kopogtatni. Ez nem zárja ki azt, hogy nem kerülnek hozzánk úgy áldozatok, hogy az utcáról betérők, vagy valamelyik együttműködő partnereink keresztül ugye csatornázódik be hozzánk, de azt látjuk, hogy emiatt megnőtt ugye az ügyfélszámunk, És ez nem azt jelenti, hogy minden emberrel találkozunk, mert van, akivel nyilván csak ugye telefonos kapcsolatban vagyunk, vagy elektronikus összeköttetésben, de egyre nagyobb azoknak a száma, akiknek így valóban tudunk segítséget nyújtani, akár a hatósági ügyintézésen keresztüli jogi segítségnyújtás, vagy pénzügyi támogatás tekintetében is.
És ugye a beszélgetésünk elején említettük, hogy csatlakoztak a nemzetközi vonalhoz, ez az áldozatok napján volt. Hogyan, miként tartották meg, ünnepelték meg, emlékeztek meg az áldozatok napjára?
Minden évben ez egy jeles esemény, és az idén a Miskolci Rendőrkapitányság szervezésében került sor egy szakmai fórumra az áldozatok napja alkalmából. Itt a célközönség a pedagógusok és az oktatási intézmények képviselői voltak. Ők kérték gyakorlatilag, hogy ez a téma kerüljön az asztalra, hogy hogyan vehetik észre a pedagógusok azt, hogyha egy gyermek áldozattá vált. Tehát akár a kortárs közösségének az áldozattává, zaklatás áldozattává, vagy akár a saját családi közegében válik áldozattá. Tehát ez volt a fő témája most ennek a szakmai fórumnak, hogy hogyan lehet ezt észrevenni, hogyan lehet és kell kezelni, mit lehet tenni.
Ez most így, hogy felkerült a szakmai fórumon, hogyan látják, ez mekkora probléma jelenkorunkban?
Ha csak egy gyereket érintene, is probléma lenne, de azt látjuk, hogy igen, az iskolai közösségekben is elharapódzott az, ami az egész társadalmunkra jellemző. Tehát ugye ez a másik embernek a bántalmazása, akár verbálisan, akár érzelmileg, akár gazdaságilag, tehát ez sajnos most megszaporodott az iskolákban is, tehát akár a kortárs bántalmazásról is, ha beszélek, sajnos már az óvodákban is jelen van. Úgyhogy van dolgunk, azt gondolom, és a pedagógusoknak mindenképpen kell, hogy foglalkozzanak ezzel, hiszen ott vannak előttük ezek a fiatalok, és fel kell ismerni a problémát, és valamit kell ezzel kezdeni, mert különben úgy elharapódzik, hogy fogalmunk sincs, hogy milyen felnőtt társadalom lesz majd.
Pedagógusok erre hogyan tudnak odafigyelni, esetleg milyen jelei vannak egy iskolában, óvodában, hogyha valaki áldozattá válik a saját közegében?
Én azt gondolom, hogy az elsődleges, amit minden pedagógusnak kellene, hogy csináljon, hogy megvizsgálja, hogy neki mi a kapcsolata a bántalmazással. Tehát, hogy számára mit jelent a bántalmazás. Ezt jó lenne tisztába tenni mindenkinek, egyébként nem csak a pedagógusoknak, hogy mi az én viszonyom a bántalmazással. A másik, ami nagyon fontos, figyelni. Figyelni a gyerekeknek a működését, azt a csoportkohéziót, amiben mondjuk egy osztályban vannak. És bármi megváltozik, tehát valaki visszahúzódóvá válik, többet hiányzik az iskolából, leromlanak ugye a tanulmányi eredményei, vagy éppen ellenkezőleg, hirtelen ő lesz az osztály közepe, a hangadója. Ez is nagyon fontos lehet. Tehát minden, ami változik ugye abban a csoportdinamikában, az arra utaló jel lehet, hogy valami háttérfolyamatok zajlanak. Ezeket kellene észrevenni elsősorban.
Itt ebbe önök tudnak segíteni, például, ha ide az áldozatsegítő központhoz becsatornázódik egy ilyen diák, vagy valaki bejön, önök hogyan vannak erre felkészülve?
Nyilván, hogyha kiskorú a diák, akkor csak szülővel, mert akkor mindenképpen szülővel tud jönni, de igen, vannak olyan kliensei a pszichológusunknak, akik iskolai tanulók, vagy akár ugye óvodai csoport problémák miatt vannak itt. Van lehetőség rá, hogy feltárják, hogy egészen pontosan mi történik ugye a gyerekkel. Erre nagyon jó az a világjáték, amivel diagnosztikai eszközként dolgozik a pszichológus, hiszen nem kell a gyereknek semmiről beszélnie, csak ki kell raknia a világát. Ezek ilyen apró figurák, kézzel készített fabábúk és épületek, és gyakorlatilag nagyon szépen leolvasható az általa kirakott világból, hogy kit hová helyezzel a saját maga bizalmi közegében, ki az, akitől szereti távol tartani magát, és hogy milyen sérelmek érik egyes személyektől.
Kedves hallgatóink, Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segélyhívó számhoz, Az áldozatsegítő vonal mostantól a 116-006-os számon is elérhető. Doszpoly Orsolyával, a Miskolci Áldozatsegítő Központ koordinátorával Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Kedves hallgatóink, Borsodi település nyerte el a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat első helyét. A gömörtornai karszt peremén fekvő mintegy 600 lelkes szögliget az ország legmagasabb színvonalú falu fejlesztési programját valósította meg, így az európai megmérettetésen képviselheti Magyarországot. A mezőnyben kis lélekszámú falvak és nagyobb községek egyaránt szerepeltek, eltérő földrajzi adottságokkal és fejlesztési kihívásokkal. A Magyarországi Falu Megújítási Díjat azért hozták létre, hogy reflektorfénybe állítsa azokat a vidéki településeket, amelyek hosszabb időn át tudatosan fejlesztettek. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről. Nemrég zárult le a pályázat, milyen feltételekkel lehetett részt venni ezen a pályázaton, illetve mit lehet erről tudni?
A mi szempontunkból teljesen új, tehát mi még soha nem indultunk ezen a felhíváson. Maga a mostani indulás is abból fakad, hogy az egyik kollégám, az egyik szomszéd település polgármestere javasolta, hogy hát próbáljuk már meg ezt, van egy ilyen felhívás a minisztériumnál, a közigazgatási minisztériumnál, és próbáljuk már meg, mert nálunk annyi minden történt ugye az utóbbi pár évben, évtizedben. Igazából maga a pályázat, pályázatnak nevezzük, de inkább arról szól az egész történet, hogy be kell mutatnunk azt, hogy Szögligeten konkrétan mi történt. A mi időszámításunk szerint az utóbbi 10-12 évben itt fejlesztésekről is beszélhetünk, közösségi programokról is beszélhetünk, bármifajta eseményről, rendezvényről, történésről, tervről, elképzelésről, ami magába ebbe a kis faluba történt.
És kimondottan az is feltétele volt a pályázatnak, hogy kisebb települések pályázhattak.
A nevéből fakadóan ugye falu megújítási díj igazából, tehát kisebb települések. Az, hogy megvan-e szabva, hogy mekkora település nagyságig, azt én nem tudom. Azt tudom, hogy amikor ugye bírálóbizottság jött hozzánk, mi egy olyan 600 lelket számláló település vagyunk, akkor előtte 5-6-10 ezres településen is voltak. Tehát itt inkább szerintem csak maga a falu vagy a község megnevezés, ami számított.
És itt nem csak az elmúlt egy év, két év fejlesztéseit vizsgálták, illetve történéseit, hanem egy jóval nagyobb időszakot ölelt fel a pályázási időszak. Mi az, amit megvalósított az elmúlt időszakban Szögliget?
Ahogy mondtam, a mi anyagunk az utóbbi 12 évet próbálta meg bemutatni, és magát azokat a fejlesztéseket, amiket végeztünk, amikre pályáztunk. Ezek általában ugye minden településnél vannak ilyen alap dolgok, hogy infrastruktúrális fejlesztések, beszélhetünk itt utakról, egyéb beruházásokról, de azt lehet elmondani, hogy az utóbbi 10-12 évben valamennyi önkormányzati intézményünk megújult. Megújult akkor még alapítványi iskolaépületünk, energetikai korszerűsítésen ment át, megújult többszöri alkalommal bővítésre került az óvodaépületünk, a községházánk, ami ugye helyet ad a orvosi rendelőnek, illetve magának a művelődési házunknak is, és utóbbi 2-3 évben voltak nagyobb volumenű beruházásaink, még ezt mindezt megkoronázandó. Top plusz forrásokhoz tudtunk hozzájutni két ízben is, az egyik egy turisztikai pályázat, a másik pedig maga egy ilyen élhető település pályázat volt. Ezeket fejezzük be most az idei évben.
Mi szerepelt konkrétan ezekben a programokban, mi valósult meg ennek révén?
Itt az utóbbi két legnagyobb pályázatunkban, a top pluszos pályázatokban van ennek egy nagy előzménye, hogy 12 évvel ezelőtt mi elfogadtunk egyfajta hosszú távú fejlesztési koncepciót a településen, aminek egy élhető település, virágzó turizmus címet adtunk. És ennek mentén ez ad egy gerincet, ennek a mentén pályázunk, ennek a mentén csinálunk rendezvényeket, ennek a mentén fejlesztünk, és a mostani pályázati kiírások pedig szinte, mintha nekünk írták volna ki őket, hiszen turisztikai pályázat, illetve élhető település pályázatok is voltak. Az élhető településnél megújult egy szolgáltatóházunk, új funkciókkal láttuk el, megújult a település főtere, megújult a sportpark környezete. Itt a megújulás, ha konkrét dolgokról beszéltünk, akkor például a főtéren okos bútorok kerültek kihelyezésre.
Ez pontosan mit jelent?
Ez pontosan azt jelenti, hogy van kirakva egy Cube okos bútor nevezetű, ilyen 8 fős fedett napelemmel ellátott, telefontöltésre, ingyen wifivel ellátott, igazából padszerűség, ami fedett részt is ad az ide látogatóknak, vagy épp a helyieknek, akik kvázi ott éppen mondjuk ott merül le a telefonja, vagy ott ül le éppen valamilyen információt meg akar tudni, és ilyen okos pontot, vagy ingyen wifit ugye telepítettünk több helyen is a településen. Nyilván a mai világban azért ez egy ilyen alapvető dolog, hogy az emberek információt tudjanak meg, akár arról a környezetről is, ahol éppen vannak. És ugye erre a világháló a legalkalmasabb talán, és ezért mentünk el ebbe az irányba. Nyilván amellett, hogy egyébként szimpla padok is kihelyezésre kerültek, virágládák, a főterünkön napelemes kandelláberek kerültek kihelyezésre, a sportpark mellett napelemes lámpák, tehát egy ilyen komplex fejlesztés volt ez, és ennél még egy fokkal nagyobb fejlesztés a turisztikai projektünk, ugye van egy szádvárunk, sokak által ismert kirándulóhely, ami egy pár évvel ezelőtt ugye bekerült a Nemzeti Kastély és Vár programba is, aminek nagyon örültünk, az adott egyfajta pluszt és egy plusz ismertséget. Mi ehhez egy hátteret próbálunk teremteni, azzal, hogy akár az élhetőbe, akár ebbe a turisztikai pályázatba például nyilvános mosdókat hoztunk létre a településen, akadálymentesített, fűtött nyilvános mosdókat. Ez egyfajta kiszolgáló rész, illetve most a turisztikai pályázatnál információs táblák kerülnek kihelyezésre, 2 épületünk megújult, az egyik egy turista fogadópont, ami kvázi lehetőséget nyújt arra, hogy a különböző jármódokkal érkező turisták, legyen az gyalogos, kerékpáros, lovas, ott meg tud pihenni, át tud öltözni, le tud zuhanyozni, illetve a másik helyszín pedig egy régebbi szolgálati lakásunk a községháza mellett, ahol egy látogatóközpontot hoztunk létre, maga az épület már készen van, most a berendezés van hátra, ebben is már haladunk előre, itt is az interaktivitásra törekedve, tehát itt replikák lesznek kiállítva a várból, a Herman Otto Múzeummal együttműködve leletek, ott talált leletek lesznek kiállítva, illetve még az interaktivitáshoz kapcsolódóan most készülnek a virtuális valósághoz kapcsolódó kisfilmek, illetve VR megoldások, és ehhez kapcsolódóan szereztünk be már VR szemüvegeket, rotoszékeket, stb. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon látványos és egy nagyon komplex fejlesztés valósul meg ezzel.
Hányan pályáztak a díjra? Információja van-e arról, hogy például borsodi település volt-e a pályázók között?
Ugye eléggé meglepetésként ért, amikor megkaptuk magát az értesítést, hogy megnyertük ezt a díjat, és utána ugye a különböző Facebookos bejegyzésekből láttam az államtitkárság részé, hogy 10-18 pályázó volt az egész országból most erre a díja, és biztos, hogy volt borsodi pályázó, mert hogy mellettünk itt Miskolc mellől ők is díjban részesültek, mert hogy ők is egyfajta komplexitást mutattak be ebbe, ők már többször is pályáztak, amennyire tudom. Mi első bálozók voltunk, aztán egész jól sikerült.
Milyen privilégiumokkal jár ez a díj, illetve mit profitál ebből az elismerésből a település?
Hát konkrét privilégiumokkal igazából, amennyire én tudom, nem jár. Tehát lesz majd egy díjátadó az év első negyedévében, ezt a tájékoztatást kaptuk egyelőre. Nyilván maga egy megtiszteltetés az, hogy elismerték ezzel azt a munkát, amit mi ott végzünk, meg amit létrehoztunk, de nem is ezért indultunk, hogy valami fajta privilégiumot szerezzünk, hanem az ismertség miatt. Azért, hogy jobban megismerjék a település, jobban megismerjék az egész környéket, és minél több látogatót vonzunk oda. Tehát mi nem csak úgy tervszinten tettünk fel sok mindent arra, hogy egyfajta élhető településünk legyen meg a turisztikánk fölfelé menjen, mert elég sokan foglalkoznak ezzel mi nálunk. Most beszélünk egy 600 fős településről, ahogy egyébként majd 300 vendégágy is van. Tehát sok falusi turisztikai szolgáltató van, vannak kis üzleteink, most már kis vendéglátóhelyek is nyíltak, tehát sokan foglalkoznak ezzel, és ahogy mondani szokták, ugye jóbornak is kell a cégért, tehát ez egyfajta jó cégérként, ezt be tudjuk mutatni, hogy igenis mi mit tettünk ennek érdekében, és hogy jó úton járunk, úgy néz ki. És ugye ennek folyamányaként voltam fönt a Közigazgatási Minisztériumban, ahol Dukai államtitkár úrral egyeztettünk a továbbiakról, ahol is ugye megtudhattam, hogy mivel mi lettünk a nyertesei ennek a pályázatnak, így megy tovább ez egy európai pályázati szintére is.
Mit lehet tudni az európai vetélytársakról, illetve az európai pályázatról?
Vetélytársakról én megmondom őszintén, nem tudok egyelőre semmit. Kaptam az ezt kezelő szervezettől, ők Ausztriában székelnek, amennyire tudom, az Európai Vidékfejlesztés és Falu Megújítási Munkaszervezet, azt hiszem talán ez a hivatalos megnevezésük, kaptam tőlük anyagokat, angol vagy német nyelven kell majd beadnunk a pályázatokat, most egyenlőre ott tartunk, hogy megnyitattuk magát azt a felületet, ami erre szolgál, és ismerkedünk vele, alapadatokkal már feltöltöttük, és majd most térünk rá a konkrét bemutatkozóra. Itt maga a bírálat itt is ugyanúgy fog zajlani, ahogy ott az államtitkárság munkatársaitól megtudtam, be kell adnunk a teljes anyagot, ugye erre van egy felület, illetve kaptunk egy hozzáférést egy szerverhez, ahova föl kell töltenünk képi anyagokat, terveket, egyéb dokumentumokat, és valamikor valószínűleg május-június folyamán fog jönni most már egy nemzetközi bizottság, akinek kvázi ott a helyszínen meg kell mutatnunk, hogy na kik vagyunk, mik vagyunk.
A miskolci turistáknak is egyik kedvenc célpontja Szögliget és környéke, illetve a Várhegyen található Szádvár romjai. 2021-ben a Nemzeti Várprogram keretében felújítatták egy részét, ezt említette is polgármester úr, de terveznek-e újabb fejlesztéseket a vár területén, illetve környezetében?
Ugye maga a várom egy műemlék, egy műemlék épület együttes, ami a magyar állam tulajdonában is, vagy magyar állami vagyonkezelő kezelésében van. Most ott tartunk, hogy volt erre korábban is már célkitűzés, hogy folytassák ezt, mert ugye maga a Nemzeti Kastély és Vár program az nem egy önkormányzati projekt volt, hanem az egy központi forrásból megvalósított és központilag szervezett projekt. Nyilván minket is belevontak ebbe az egészbe, és nagyon jó tervezőgárda, illetve nagyon jó kivitelezőgárda jött össze. Háttérben ugye a múzeummal, a Herman Ottó múzeummal, aki ott a feltárásokat végzi mindig. Ők is dolgoznak azon, meg mi is dolgozunk azon, meg lobbizunk is érte, hogy legyen folytatása. Úgy volt, hogy lesz folytatása, illetve kiegészítve azzal, hogy az odavezető út és illetve parkolókat is kialakítanak ott az állami út mentén. Ez sajnos egyelőre forrás szűkében vagy forrás hiány miatt egy picit úgy a fiókba maradt, de mi bízunk benne, hogy hátha előkerül, és hátha tudjuk ezt folytatni. Úgyhogy mi kezdeményeztük azt az Észak-Erdő ZRT-nél, mert hogy maga a várom is egy olyan speciális helyzetben van, hogy egy talán 60 vagy nem is tudom hány hektáros erdőnek a közepén van, ugyanazon a helyrajzi számon, tehát mi szeretnénk azt, hogy ezt kiemelni ebből a kezelői körből, és az önkormányzat megtette a kezdő lépéseket ahhoz, hogy kezelői jogot kapjunk ehhez. Ez nyilván egy hosszadalmas procedúra, sok jogi buktatóval, akadállyal, de itt ugye első lépésként a Miskolcon a kormányhivatal vezetőjével beszéltünk, ő egy jogászcsapatot ebbe a segítségünkre bocsájtott, vagyis az ő tudásukat, és ők azt mondták, hogy jogi és elvi akadály egyelőre nincs. Úgyhogy itt tartunk most ebben az ügyben.
Vannak-e más távlati elképzelések, tervek a turista csalogató fejlesztéseket illetően?
Hát a turista csalogatásban most egyelőre ott tartunk, hogy ezt fejezzük be. Tehát ez, hogy mondjam, kicsik vagyunk, merünk nagyokat támadni, de ez már szinte meghaladja a képességeinket. Tehát ott tartunk, hogy most ez minden kapacitásunkat leköti ez a nagy pályázat. Egyébként meg folytatásban úgy gondolkodunk, hogy ugye a Top Plus-os pályázatnál volt egy speciális kitétel, hogy például járművet abba tilos volt beszerezni bármifélét. Tehát ezt gondoltuk egy picit tovább most, hogy a turista fogadó pontnál egy kerékpár kölcsönzőt, illetve egy lovas megállót, ahol a lovakat is le lehet állítani zárt, fedett helyen, illetve a lovasok is meg tudnak pihenni, ezt folytatnánk tovább. Ez egy interreges pályázatban, egy nemzetközi pályázatban van bent. Még én bízok benne, hogy lesz belőle bármi. Ott is egy picit nehezen, meg lassan mennek a döntési mechanizmusok, de hát nyilván ezekhez mindenhez mi nekünk alkalmazkodnunk kell.
A legtöbb borsodi kistelepülés olyan gondokkal néz szembe, hogy nehéz megtartani a helyi lakosságot, különösen a fiatalokat. Nagyszámú elvándorlás jellemzi sajnos ezeket a falvakat. Mi a helyzet ezzel Szögligeten? Hány lakosa van jelenleg a községnek, illetve mit lehet elmondani? Stagnál, növekszik, csökken-e a falu létszáma?
De kezdjük egy picit korábbról. Én, ha lehet ilyet mondani, most fogok jubilálni, 30 éve dolgozok így a közszolgálatban. Amit ön is mondott, ez volt a jellemző mi nálunk is. Tehát fogyott népesség folyamatosan, elköltöztek, elvándoroltak, nyilván elöregedő idős lakossággal, emiatt nagyon csökkent a népességszám, a lélekszám. Én azt gondolnám, hogy egy fordulópont volt a mi életünkben, amikor annak idején 5 pedagógussal úgy határoztunk, hogy mi nyitunk egy alapítványi iskolát a Szögligeti, annak előtte bezárt önkormányzati iskola épületében. Megléptük ezt a dolgot, immáron pont most volt decemberben 20 éve, mikor megalapítottuk ezt az alapítványt, és csináltunk egy általános iskolát. Először nagyon nehéz volt, kicsit folyamatos ellenszéllel küszködtünk, ugye szülők is kis tartással, hogy na hát mi ez, ilyen még itt nem volt, meg a környéken sem volt, de aztán egyre több gyerek. Tehát a kezdetektől egésznapos oktatás folyt mi nálunk az iskolában, tehát reggel 8-tól 3:30-4 óráig, és egyre többen azt látták, hogy igenis itt egyfajta jó tehetséggondozás történik, és emiatt a környékről egyre több gyerkőc járt ide. 21 néhány településről járnak ide be gyerekek, hordják be őket a szülők. Már elmondható, hogy hát ahogy mondom, 20 éve működik ez az iskola, stabilan egy olyan 170-180 fős létszámmal, amiből mondjuk 30-40 fő a helyi, az összes többi az környékbeli bejáró, és ez adott egyfajta olyan jövőképet, én azt gondolnám a fiatalabb generációnak is, hogy egyre többen költöztek haza akár, vagy egyre többen költöztek át a szomszédokból, vagy akár távolabbi településekről, és maradtak itthon. Ez magával hozta az iskola az, hogy az óvodám is teljes teltházzal működik. Pályáztunk nemrégiben bölcsődére is, ebben még nincs végleges döntés, és azt gondolnám, hogy ez hozza magával azt, hogy most valamilyen szinten stagnál talán a létszám, de amiatt ugye, hogy azért öreg település volt, mostanra a korfa alakult át inkább egy picit. Tehát nagyobb arányban vannak a fiatalok, akár a gyerekek. Mikor egy Mikulás csomagot viszünk a helyieknek, egy 600 fős településen a 70 csomagot viszünk a legkisebbektől a 8. osztályosokig, az már egész jó aránynak mondható. Úgyhogy itt tartunk most.
Kedves hallgatóink, Borsodi település nyerte el a Magyarországi Falu Megújítási Díj 2025 pályázat első helyét. A gömörtornai karszt peremén fekvő, alig néhány száz lelkes Szögliget az ország legmagasabb színvonalú falufejlesztési programját valósította meg, így az európai megmérettetésen képviselheti Magyarországot. Üveges Attilát, a település polgármesterét kérdeztük a részletekről.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
No.